kicsit szomorú vagyok, és örülök is, szomorú azért vagyok, mert szerettem volna személyesen találkozni veletek, és személyesen sokkal, hát valóságosabb csatornákat tudunk alakítani, mint így a Zoom-on keresztül, de azért így is hiszem, hogy látjuk egymást, és tudunk reagálni, tudunk kapcsolódni egymáshoz, még hogyha offline könnyebben is mint volna. Engem azért a legtöbben ismertek talán így arcról, vagy névről, de bemutatkozom azért röviden. Horváth Gábornak hívnak, és itt élünk a feleségemmel és a három gyermekünkkel Nágocson. Ez egy Somogy megyei kis település, 600 lelket számol. Nem innen származunk, hanem pécsiek vagyunk mind a ketten, Boglárka is és én is. Azért költöztünk ide 12 évvel ezelőtt, az első kisfiunk 3 vagy 4 napos volt, tehát a szülőosztályról jött Boglárka egy kis újszülöttel, mert az volt a terv, az volt az irány, hogy egy rehabilitációs otthon fogunk elindítani. Egy évvel később el is indult ez a munka. A 11. éve vagyok a szakmai felelőse vezetője egy olyan bentlakásos otthonnak, ahol alkohol, gyógyszer és játékfüggő szenvedélybetegeket próbálunk segíteni józanság felé. De nem csak ezek a függőségek jelennek meg a mi munkánk során a hétköznapokban. Most például nemrég dolgoztunk egy bulimiás, tehát túlerő szenvedélybeteggel. Rengeteg szerelnik meg a kapcsolódási nehézség, a társfüggőség, a szinte minden függő embernek a sajátja. Találkozunk szexuális kihívásokkal is, visszaélésekkel, sérülésekkel is. Tehát nagyon-nagyon sokféle olyan hétköznapi függőséget, elakadást látunk, és próbálunk megkezelni és segíteni a változás felé. Ami azt gondolom, hogy nekünk is tanulságos lehet. És a mai sorozatunknak, illetve ennek a szakmai konzultációnak az lett volna a címe, és meg is tartottam ezt a címet, hogy függőségtől kegyelemig. Ami alapvető változás volt nekem is a lelkészi munkában, amikor felismertem, hogy a függőség az egy váltó fogalma a bűnnek a Bibliában is. Erre is majd hozok konkrét igéket, ige verseket. És azt gondolom, hogy van egy közös pontunk, ez pedig az, hogy mindannyiunknak vannak elakadásaink. És olyan függő csatornáink, pályáink, ahol a kegyelemnek teret tudunk adni akkor, hogyha merjük ezeket felhalni, megmutatni. Én magam egyébként egy olyan családból származom, ahol amennyire vissza tudok tekinteni, és amennyire kutattam a családfát, az összes általam ismert férfi családtagom alkoholbeteg. Én egy ilyen közegben nőttem fel, és nem csak az alkoholbetegség volt jelen a családomban, hanem jelen volt a társfüggőség, jelen volt a játékfüggőség, jelen volt sokféle kihívás, de én is egy ilyen diszfunkcionális családban növekedtem fel. És hát sokféle sérülést hoztam magammal a felnőtt koromban, sokféle sérüléssel szembesít meg mostanában is a Jóisten, és én azt remélem, és az a vágyam, hogy amikor most együtt gondolkodunk kétszer egy-egy és negyed óra során, akkor ki közel kerülesen ahhoz, hogy neki hol vannak olyan csatornái, ahol a kegyelem még tud gyógyuló vagy gyógyító munkát végezni. Ez lenne a kis bevezetésem, és arra gondoltam, hogy megosztanám veletek a képernyőmet, és készültem betítéssel is, jó? És azt szeretném kérni tőletek, hogy én hozok diákat, hozok kérdéseket, majd felvetéseket, és bármikor, bármelyikötök szeretne hozzászólni, nyugodtan szóljon közben, én szívesen megállok. A cél az nálam mindig az interakció, hogy legyen valamiféle olyan személyesebb csatorna, ahol együtt is alakítjuk ezt a délelőttöt. Nem ragaszkodom feltétlenül a saját diáimhoz. Persze örülök, ha végig tudom betíteni, de ha mégsem sikerül, akkor elküldöm nektek is, lehet utólag is önkézgetni ezeket a diákat, jó? És akkor most megosztom a képernyőmet, mert van egy ilyen funkció. Látjátok?
Igen.
Igen.
Nagyszerű, köszönöm szépen. Tehát az a cím, hogy függőségtől kegyelemig. És a bevezetésnél maradva, konkrét még sem tudok lépni, már működik. Szóval konkrét segítségkéréseket fogok veletek megosztani, amit különböző emberek a gyülekezet felé, vagy a gyülekezetünk felé megtesznek. És arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit tennétek, hogyha Szombathelyre bemenne egy férfi vagy nő, és a következő monológok egyikét intézné felétek. Sziasztok, úgy találom, nagyon nehéz segítséget kaptam a függőségemmel összefüggésben vagy kapcsolatban. Adventista vagyok, de igazán nem kapok segítséget az imaházban, ahova járok, mivel úgy tűnik, nem értik meg a problémámat. Az önök gyülekezetéhez fordulok, mert olyan adventistára lenne szükségem, aki valóban megérti káros szenvedélyeimet és a nehézséget, amin keresztül megy. Van bármilyen lehetőség arra, hogy segítsenek rajta? Nagyon várom hát. Egy másik kérdés, vagy kérés. A fiam a metadon és a heroin rabja. Nem tudom elhinni, hogy ezt leírtam, mert leírva látni ezt a tény nagyon fájdalmas számomra. Hetednapi adventistaként nevelkedtem, de mióta megnősültem, már nem járok a gyülekezetbe. A fiamnak isteni segítségre van szüksége, hogy megszabaduljon ettől a gonosztól, és az adventista egyház jutott eszembe, amikor azon töprengtem, kihez fordulhatnék ebben a válságos időszakban. Ez egy harmadik eset. A férjem és köztem nagyon nem működik jól valami. Rengeteget dolgozik, mindig a munkába temetkezik, és egyre nagyobb a távolság között. Olvastam már valamit a munkamániáról, de annyira tehetetlennek érzem magam vele kapcsolatban. Úgy érzem, hogy a gyermekeink is apa nélkül nőnek. Nagyon elfáradtam, és egyre közömbösebb vagyok. Mit tehetnék ebben a helyzetben? Kihez fordulhat? Hát itt vannak ezek a konkrét segítségkérések, és nekem az a kérdésem most felétek egy picit akkor megállva, hogy ti mit kezdenétek ezekkel a kérdésekkel, valaki hozzátok menne? És nem az lenne a válasz, hogy hát tudom, hogy a Horváth Gábor Nágocson foglalkozik szenvedélybetegekkel, hív fel őt, és akkor kérdez meg, hogy mit javasolna, hanem hogy ti mit kezdenétek egy ilyen kérdésre. Munkamánia, drogfüggés, egyéb elakadások. Soraink között vannak egyébként olyan rejtőzködő függők is, akik használnak szereket is. Ismerek dohányzó adventistákat, alkoholfogyasztó adventistákat. Tehát vannak azért sokszor megbújó egyetemi függőségek is, meg vannak olyanok, amiket majd én szeretnék veletek megosztani. Szóval a kérdésem az, hogy ti mit mondanátok egy szenvedélybeteg embernek, aki azt mondaná, hogy van egy szenvedély, nem tudok tőle szabadulni. És arra gondoltam, hogy itt az imaházban biztosan kaphatok segítséget. Na, nem. A kérdésem az, hogy mit mondanátok? Bármilyen válaszra nyitott vagyok. Találkoztatok ilyen helyzettel? Hogy valaki hozzatok fordult segítséget egy elakadásban? Egy konkrét függőségi kihívásban?
Ha szabad, akkor nem tudom, hallasz engem?
Hallak.
Hát ha ilyen problémával találkoznánk, vagy találkozunk, ugye akkor az első, amit a hozzánk forduló hölgyel vagy úrral megteszünk, hogy megkeresünk olyan lehetőséget vele, hogy sokat tudjunk beszélgetni. Nagyon sok időt kell, hogy rászálljunk erre, de az elsődleges, ami lényeges, hogy rávezessük arra, hogy az Úrnak a kegyelme, az Isten kegyelme az óriási. És lehet, hogy valaki 25-ször elesik, de ha bízik az Úrban, akkor ő 25-ször fel fogja segíteni. Ezt a dolgot kellene megértetni ővele, és rávezetni arra, hogy imával és az Istennel való szoros kapcsolatával gyakorlatilag megoldható ez a kérdés, vagy ez a probléma. Ugye most általánosságban beszélek, tehát nem egy adott dologról van szó. Ez most lehet akár munkamánia, vagy bármi más, vagy függőség, vagy valamilyen szertől, stb. Játéktól. Biztos, hogy nem egyszerű dolog. Megmondom őszintén, hogy a mi praxisunkban inkább ilyen kisebb problémák jöttek még elő, ami egyszerűen lehetett kezelni, de hát úgy gondolom, hogy mi Szombathelyen ezt úgy oldanánk meg, hogy néhány testvérrel összefogva egy ilyen gondozásba részesítenénk a jövevényt, vagy a segítségkérőt, és többen is foglalkoznánk vele, és hát a Biblián, a Szentíráson keresztül megpróbálnánk rávezetni a helyes útra, és erősítenénk. Hát általánosságban én most hirtelen ennyit tudok ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
Köszönöm, hogy nagyon fontos gondolatokat mondtál, majd lesz még ehhez egy hozzáfűzés, de látom, van még jelentkezés. nevet sajnos nem tudok mondani, mert az Ágnes van kiírva nálad, és nem tudom a nevedet, kedves testvére. Miklós, akkor...
Ez nem egy könnyű dolog, egy könnyű kérdés, amiről itt most beszélgetünk, mert amit Robi elmondott, az úgy 100%-ig igaz, de csak akkor működik, ha az, akinek ez a problémája, az fogékony arra, hogy Isten dolgairól lehessen vele beszélni. Ezt most mondom azért, mert a szembe szomszédunk épp egy ilyen munkamániás. Igaz, hogy nem fordul hozzánk segítségért, de az Istenről hallani sem akar a család. Tehát nekik Istenről nem lehet beszélni, mert akkor megnémulnak. Nagy hallgatás van, tehát nekik Isten nem kell. A munkamánia meg nála is ott kezdődik, hogy 5 órakor már dolgozik a műhelybe. A legnagyobb probléma az lehet az ilyen esetben, hogy nincs párbeszéd a férj és a feleség között. Na most hát ezt kellene először megtalálni, hogy mi az oka, hogy nincs közös beszélgetés, nincs közös téma, ami lekötné a másikat is. Lehetne olyan tanácsot adni, hogy találjanak olyan munkát, amire mind a ketten részt tudnak venni, hogy tudjanak kommunikálni egymással, tudjanak párbeszédet folytatni. Mert és a szombatiskolákban is fontosan erről tanultunk, hogy mennyire fontos a párbeszéd a gyereknevelésben, a való életben, hogy anélkül nem működik jól semmi sem. Tehát én az én részemről úgy gondolom, hogy ha ilyen kéréssel fordulnának hozzám, akkor talán ilyen tanácsot tudnék adni, hogy ebből az irányba mozduljanak el. Köszönöm, talán ennyi lett volna.
Köszönöm szépen, itt már annyiból megyünk bejebb. De Robi azt képviselte, hogy támogató közösségben a másik mellé állni, a kegyelemnek a hatalmát erősíteni, de arról beszélsz, hogy a kommunikációban, hogyha valaki nem nyitott a Jóisten felé, erősíteni a kapcsolódási lehetőségeket, hogy meglássuk a függőség mögötti elakadásokat, és ez nagyon fontos. Erika, te mit fűznél hozzá még?
Én azt szeretném hozzáfűzni, hogy én azt gondolom, tehát ismerek én is olyan családokat, meg ismertem olyan embereket, akik érintettek voltak ilyen problémával, és én mindig olyan eszköztelennek éreztem magam, mert az, hogy együtt érzek vele, hogy próbálok neki segíteni, ez fontos dolog. Nyilván Istenhez vezetni, meg együtt imádkozni vele, azt meg tudjuk tenni. De azzal kezdett, hogy mi lenne a megoldásunk, ami nem az, hogy hozzád fordulunk. Én azt gondolom, vagy azt tapasztalom, tehát elindíthatjuk az úton, de én, mivel nekem erről nincs személyes tapasztalatom, és én ilyen függőségben nem voltam benne, nem biztos, hogy annyira nagyon jól tudok segíteni neki, mint egy olyan szakember, aki ehhez ért, vagy egy olyan ember, aki maga is megszabadult már hasonló úton, módon. Szóval biztos, hogy az út elején esetleg tudnám kísérni, de én felvenném mondjuk veled a kapcsolatot, vagy elvinném egy olyan helyre, Zsófi is csinál egy ilyen beszélgetős kört itt Szombathelyen az egyik ilyen civil szervezetnél, vagy van az anonim alkoholisták, vagy tudjátok, van sok ilyen hely, vagy a Kék Kereszt. Tehát én azt gondolom, hogy én ehhez kevés vagyok egyedül, a Jóisten tud segíteni rajta, de neki szüksége van támogató környezetre, és olyan társakra és olyan szakemberekre, akiktől valóban hatható segítséget kaphat.
Köszönöm szépen, Erika. Julika, az utolsó szó, aztán tovább megyünk. Mondja Julika.
Hát az ilyen ember nyilván nagyon nehéz helyzetben van és elcsüggett, és én azt hiszem, hogy bátorítani és bizalmát megnyerni talán úgy tudnánk, hogyha mi beszélnénk neki egy saját tapasztalatról, itt mindegyikünknek vannak Istennel olyan tapasztalatai, amikor egy nehéz helyzetből, egy élethelyzetből, egy emberileg megoldhatatlannak tűnő helyzetből győztesen tudod bennünket kihozni, és talán ez a reménység őt is megalapozna abban, hogy igazából nyitott legyen, és hát elindulhasson azon az úton, amit kínál többiek is felszorultatok.
Köszönöm szépen, Julika. De minden gondolattal maximális egyetértek. Én azt szerettem volna kihangosítani, amit most te mondtál a végén, hogy fontos az, hogy mellé álljunk. Fontos az, hogy beszéljünk a Jóisten kegyelméről és hatalmáról. Fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy milyen a kommunikáció csatornája esetleg a környezetével, ahol az elakadások vannak. Fontos az, hogy keresünk szakembert akár, vagy olyan sorstársakat, akikhez kapcsolódva ő is azt érezheti, hogy nem egyedül küzdi a maga harcait. Én a legfontosabbnak azt gondolom, amit tehetünk, mint közösség, hogy hozzánk fordul valaki, hogy megvizsgáljuk azt, hogy nekünk milyen elakadásaink voltak, nekünk milyen függő pályáink vannak vagy voltak, és a saját függőségeinkben, még ha nem is ugyanaz a függőségünk, mint a másik függősége. Hogyan szabadított meg a Jóisten, milyen személyes tapasztalataink vannak, hiszen azt gondolom, hogy ha a kapcsolódásról beszélünk, akkor van egy ilyen alapvetés, amit én mindig szoktam képviselni, hogy a függőségnek az ellentétje az nem a józanság, a függőség ellentétje a kapcsolódás. És ha tudok egészségesen kapcsolódni a Jóistenhez, tudok egészségesen kapcsolódni a testvéreimhez, családtagjaimhoz, az egy gyógyító folyamatnak a része. És a következő diagnózis, amit szeretnék veletek megosztani, az azért érdekes, mert egy amerikai kutatásban azt vizsgálták az egész társadalmat és a társadalom statisztikáit figyelembe véve, hogy mi az a halálok, mi az a 10 vezető halálok, ami a legtöbb ember életet követeli, és ugye itt vizsgáltak egy sok milliós réteget, és a következő konkrétumok jöttek ki. Láthatjátok is, hogy itt van a szívbetegség, a rák, a stroke, krónikus tüdőelégtelenség, balesetek, Alzheimer-kór, cukorbetegség, tüdőgyulladás, itt van az öngyilkosság és itt van a vesebetegség. Tehát ezek a vezető halálok az Egyesült Államokban. Ugye most nagyon szomorú aktualitása van itt a koronavírus helyzetnek is, a mi családunkban is most volt pont egy hete egy nagyon szomorú haláleset. Itt az öreg otthonban is ugye van 6 fertőzött, 7. volt az apósom, aki meghalt egy hete. Tehát itt is ugye vannak ugye általában megjelenő új helyzetek is elemek, de láthatjátok, hogy ez a vezető halálokok. De a kutatás nem csak azt vizsgálta, hogy miben halnak meg az emberek, hanem azt vizsgálta, hogy milyen járulékos okai vannak annak, hogy valaki szívbetegségben elhunyt, vagy valaki rákos lesz, vagy valakinek kialakul egy krónikus tüdőelégtelensége, vagy sztrókot kap, vagy az öngyilkosságot választja. Tehát azért ott érdekes a kutatás, mert próbálta mélyebbre ásva megvizsgálni a hátterét egy-egy halálesetnek, vagy egy-egy konkrét csoportnak. És arra jutottak, hogy vannak járulékos okok, és figyeljétek, hogy járulékos okok között hány függőség szerepel, érdemes számolni. A dohányzás, a táplálkozási életmódbeli problémák, alkohol és egyéb szerhasználat, fertőzés, mérgező anyagok, tehát mérgezések, szennyeződések, lőfegyverek, szexuális viselkedés zavarai, motorjármű balesetek, illegális droghasználat. Nézzük ezt a listát, ha megfigyelitek. Ugye ezek között, hát ha most elkezdünk számolni, akkor jó pár függőség is megjelenik. Ilyen a droghasználat, a dohányzás, a táplálkozási életmódbeli problémák, alkohol és egyéb szerhasználat, szexuális viselkedés zavarai, a motorgéptermű baleset, amikor lehet adrenalin függőség probléma. Tehát legalább 5-6 olyan függőség jelen van már jelölt okok között, ami egyértelműen mutatja, hogy a vezető halálok mögött van járulékos. De a kutatás azért volt érdekes, mert azt is vizsgálták, hogy a járulékos okok hátterén mik az eredendő okok. Tehát mik azok a valódi problémák, és valódi elakadások, és valódi frusztrációk, valódi fájdalmak, amiért valaki elkezd mondjuk feszültséget oldani, mondjuk a nikotinnal, az alkohollal. Vagy nem tudom, hogy szokott-e például bármelyikőtök, tehát egy érdekes kérdés lehet, ismagyítalak benneteket megint, szokott-e bármelyikőtök, kérem csak a kezét futassa fel az, aki szokott mondjuk feszültséget oldani evéssel. Rajtam kívül van-e olyan, aki szokott feszültséget oldani evéssel? Vagy ki az, aki szokott mondjuk édességet fogyasztani akkor, amikor kicsit frusztrált vagy fáradt vagy feszült? Mert rám például jellemző. És ugye erre mondjuk azt, hogy persze, de ez bocsánatos, ezt mégsem alkoholt eszem, csak mondjuk egy kis édességet vagy egy picit több szigetet viszek magamba. Tehát ugye, de ezek csak járulékos okok, hogy mit használok a feszültségoldásra. A kérdés az, hogy mi a feszültség forrása. És a kutatás ezt is vizsgálta, és a következő konkrétumokra jutott. Az eredendő okok között van harag, frusztráció, ami nem múlik az életemből, önbecsülési problémák, anyagi nehézségek, elakadások, ebből fakadó kétségbeesés, a reménytelenség, az érzelmi elszigeteltség érzése, erőtelenség és magány, a létezés értelmetlenségének a megélése, külső és belső intenzív stressz, és ott van még az információ, vagy az iskolázatlanság. Ezek voltak az eredendő okok, és ha úgy tenném fel a kérdést, hogy ezek közül érez-e valamelyikőtök magára nézve érvényesnek valamit, akkor valószínűleg 2-3-ra jelzétek, hogy hát igen, azért küzdök az önbecsüléssel, érzek néha elszigeteltséget, tehát magányosságérzést, szenvedek azért attól, hogy több a harag, a frusztráció az életemben, mint kéne, vagy több a stressz. Tehát ezek már olyan eredendő okok, amiket érdemes vizsgálni, mert minden függő magatartás hátterén ezek megjelennek. De ami érdekes volt, és ezt már nem is a kutatást tette hozzá, hanem egy előadást hallgattam a témában, és ott azt mondta az előadó, hogy az eredendő okok hátterén, most a többiáti segítségül hívjuk, van egy gyökérok. És az a gyökérok nem más, mint a félelem. Nagyon sokféle dologtól tudunk félni, nagyon sokféle dolog tud bennünket frusztrálni, és ide lehetne citálni akár János evangélistát, aki azt mondja, hogy aki fél, az nem lett teljessé a... Tudjátok folytatni?
Szeretetben.
Ugye a szeretetben. És hogyha az Isten szeretetében való elrejtettségérzés az a miénk, és a kegyelemhez van egy egyértelmű csatornánk, akkor nem lesz szükség arra, hogy az eredeti okokat, a problémákat, a frusztrációkat valamilyen függő magatartás formával oldjuk. De hogyha nem látjuk és nem érezzük tisztán a Jóisten jelenlétét az életünkben, és ott van a fájdalom, ott van a frusztráció, ott van a félelem, ott van sokféle kihívás, akkor előbb-utóbb mindannyian úgy működünk, hogy keresünk valamilyen feszültségoldást, keresünk valamilyen fájdalomcsillapítót, keresünk valamilyen örömpótlékot. És az, amit mi megtalálunk, az, amit gyógyszerként használunk az életünkben, az nagyon gyakran kialakítja a függő pályákat. Úgyis feltehettem volna egyébként a bevezetőben a kérdést, hogyha már itt a függőségektől gondolkodunk, megint kinagyítva benneket, hogy lássak nagyjából mindenkit, kérem, hogy tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy ő neki van függőség. Tehát úgy is, hogy van függősége, kérem, hogy tegye fel a kezét. Köszönöm szépen, ez olyan 30%, ahogy látom. A célom az, hogy a mai alkalom végén mindenkinek a keze fent legyen, mert a függőség önmagában nem probléma, a függőség lehet egy csatorna, ilyet a függőség is probléma, de ha csak a függőséget nézem, azért lehet ez mégis áldás, mert ezen keresztül jutatok el a kegyelemig. Ezért az a címe a mai alkalomnak, hogy függőségtől kegyelem. És az a függőség azért is egy furcsa kifejezés, azért sem szeretjük, mert amikor azt mondom, hogy függőség, akkor a legtöbben egy árokparton dülöngélő alkoholistát, majd egy intravénás droghasználót szoktunk függőként azonosítani, de én azt gondolom, hogy a függőség egyetlenes emberi állapot, mindannyiunkra jellemző. És ezt szeretném alátámasztani majd konkrét ige szakaszokkal is. Kezdem például azzal, itt van a jól ismert ószövetségi profécia Jézus Krisztusról, így olvassuk, hogy pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hívjuk, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi rétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk. A kérdésem az, hogy állapotunkat hogyan jellemzi ez a szakasz? Mit mond az emberről? Narancságával jelöltem, úgyhogy talán könnyebb kiemelni. Milyenek vagyunk mi? Ahogy látjátok, itt van beszélt fájdalmakról, beszélt betegségekről, beszélt bűnökről és beszélt vétke. Tehát beteg, fájdalmakkal terhelt, bűnös és vétkes emberekként mutat be minket ez az ószövetségi profécia. A másik, amit szoktam idézni, amikor ezt a kérdéskört vizsgálom, vagy vizsgálom valakikkel, az úgy szól, hogy Jézus maga mondta azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnöseket hívjak meg. Itt is látjátok, hogy ott van az a jellemző vagy jelző, hogy betegek vagyunk, meg az is, hogy bűnösök vagyunk. És nem tudom, hogy ti milyennek érzitek magatokat, inkább betegnek, vagy inkább bűnösnek. Én nem is ezt tartom fontos kérdésnek, mert Jézus bemutatkozik a betegek számára orvosként, a bűnösök felé megváltóként, vagy megmentőként. De azt gondolom, hogy alapvetésként fontos aláhúzni azt, hogy ez mindannyiunkra igaz. Az, hogy betegek vagyunk, az igaz. Szükségünk van az orvosra. Az, hogy bűnösök vagyunk, hogy vétkeink vannak, az is igaz. És én annyit szeretnék csak a mai időt megtenni, hogy helyettesítsük be a beteg, vagy a bűnös, vagy a fájdalmakat hordozó, vagy a vétkes ember jelzője mellé azt, hogy függő. De a függőség egyébként Jézusnak is van egy másik alapvető, és azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja. Azt kérdeztem volna, hogy ti szolgák vagytok-e, akkor lehet, hogy csak páran tettétek volna fel a kezeteket. De azt mondtam volna erre, hogy Jézus azt mondja, hogy aki cselekszi a bűnt, a szolgálja a bűnnek. és azt, hogy bűntelenek vagyunk, akkor neked nincs szükségetek a kegyelemre, de mindannyian bizonyos szempontból szolgák vagyunk, és szükségük van a szabadítóra, Jézus neve ezt is jelenti, hogy szabadító. Szükség van arra, aki megszabadít minket a saját szolgaságunkból, a saját vétkes bűnös állapotunkból, a saját betegségeinkből. És hogy ezt is alátámasztam, Jézus maga, amikor először felállt a zsinagógában, Názáretben is, kérte a könyvtekercset, Ézsaiás tekercsét, felolvasta azt a szakaszt, amit ti is jól ismertek, és ez a szakasz úgy szól, hogy ő a szegényekhez jött, a töredelmes szívűekhez, a foglyokhoz, a vakokhoz és a lesújtottakhoz. Tehát egy csomó olyan csoportba próbálja beterelni az őket hallgató embereket, amik nem biztos, hogy olyan szimpatikus csoportok. De Jézus azoknak tud segíteni, azokhoz tud kapcsolni, akik látják a saját szegénységüket, akiknek tényleg a szívük megtört valamiért, akik foglyoknak látják magukat és nem tudnak szabadulni, akik érzik, hogy a szemük nem teljesen tiszta, amit a lelki értelemben, akik lesújtottak és vágynak egy szabadítóra, egy szabadulásra, szabadulás élmény. És ezen a háttéren gondolom azt, hogy a közös bennünk az, hogy van egy olyan terület, egy olyan csatorna az életünk, mert legtöbbször nem is egy, hanem több, hogy mutatja azt, hogy vannak elakadásaink, van szolgasága a bűnnek, és ebből szükségünk van egy olyan kapcsolatra, a szabaduláshoz, amit Jézus meg tud adni nekünk, hogyha elfogadjuk tőle. Az alapvető is kicsit másként én úgy szoktam aláhúzni, hogy én két embertípust ismerek, az egyik a függő emberek csoportja, a másik azon emberek csoportja, akik ezt tagadják. Én nem találkoztam még nem függő emberek. És nem a függőség a probléma, hanem az, hogyha valaki a függőségek kapcsolatban nem talál csatornát a kegyelem. És van egy ilyen szép fogalom a Bibliában, hogy megszentelődés. Ugye a megszentelődés arról szól, hanem ezt nagyon leegyszerűsítve akarom veletek megosztani, hogy ahogy Istennel járok, ahogy Krisztusban egyre több szabadságot élek meg, épül, szétül a jellemben, változnak a kapcsolataim, és az életem az kezd kinyílni. Na ezt most egy másik kontextusban helyezve azt mondanám, hogy a megszentelődés az egy függő embernek nem más, mint a józanodás. Józanodni abból az életből, abból a fajta működésből, amit a függőségem korábban megmérgezett, ez nem más, mint a megszentelődés bibliai megközelítés. Én is ezt olvasok azt, hogy minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Tehát itt a minden egyértelműen vonatkozik rám is, meg rátok is. Tehát nincsen önmagában egészséges ember, nincsen önmagában józan ember, mindannyiunknak szüksége van a változásra, és én azt szeretném, hogyha ebből a perspektívából vizsgálnánk meg a következőkben a különböző bibliai szereplőknek is az élet. A függőségemben van személyes felelősségem, ha úgy tetszik, bűnöm, ami megváltott igényel, és olyan sérülésem vagy sérüléseim, amik pedig orvos. És nekem az is nagyon felszabadító, hogy Isten nem minden elakadásomat, problémámat tartja személyes felelősségnek. Egy bűnös világban születtem, és ti is, ahol ha akarjuk, hanem megbetegszünk, sérülések érnek bennünket. Ezek a sérülések igenis, ahogy megbetegítenek, igénylik az orvos támogatását, és Jézus ezért is számomra olyan kedves, ahogy orvosként is bemutat. Van egy kedvenc szerzőm, az a neve, hogy Gerald May, és itt van angol nyelven egy idézet tőle. Gyorsan lefordítom nektek így egyszerűen, azt mondja Gerald May, hogy élni annyit jelent, mint függőnek lenni, és élni és függőnek lenni azt jelenti, hogy szükségünk van a kegyelem. Aki él, az függő ember, mondja Gerald May, és az élettel, a függőséggel együtt jár az, hogy kegyelem nélkül nem tudunk megváltozni, kegyelem nélkül nem tudunk kiteljesedni. Élve, függőként működve kell találkoznunk a kegyelemmel ahhoz, hogy az életünk ki tudjon teljesíteni. Egy következő kérdésem az lenne, hogy mik a függőségek közös jellemzői, de mielőtt még rátérnék erre, szeretném, hogy összednénk, hogy milyen függőségeket ismertek. Kicsit beszélgessünk még a függőség témaköréről. Mi minden lehet függőség? Bátran bárki, csak egy-egy szóval mondattal segítsetek nekünk. Szóba került a munkamánia, az alkoholizmus, a drogfüggőség. Milyen addikciók, milyen függőségek lehetnek még?
Dohányzás.
Játék.
Dohányzás, köszönöm.
Játékfüggőség.
A játékfüggőség, annak lehet több formája is, ugye? A videójátékfüggőség például tavaly május óta ott van a WHO listáján. Tehát rengeteg fiatal, de idősebbek is le tudnak szövegenni, akár a képernyő előtt játszani. És itt játszani lehet persze nem csak videójátékokkal, lehet játszani offline is, kaszinókban lehet sportfogadásokat kötni. Most is van a terápiában két játékfüggő, és most írt rá nemrég egy olyan fiatal ember, aki visszaesett a függőségébe, és pár hónap alatt 14 milliós adósságot hozott össze. Tehát ez nem egy kis probléma. Na, és aztán milyen függőségek vannak még?
Vásárlás.
A vásárlás addikció. Nem tudom, melyik kötőtnek ismertős a probléma. A vásárlás örömforrás. Egy fogyasztói világban élünk. Én pontosan emlékszem arra, amikor kisrác voltam, Pécsen éltünk, ugye ez egy megyeszékhely, ahogy Szombathely is, és emlékszem arra, hogy bedöglött a színes tévé. És a szüleim szerettek volna menni egy másik tévét, de Pécsen nem lehetett kapni színes tévét. Ez talán többeteknek ismerős, hisz ahogy látlak benneteket, voltatok többen úgy, hogy nem is színes, hanem fekete-fehér tévé volt az életetekben, ugye? Vagy gyerekkorotokban lehet, hogy nem is volt még tévé otthon. De a lényeg az, hogy mi színes tévét akartuk menni, és nem lehetett kapni Pécsen. El kellett utaznunk Dombóvárra, és ott megvásárolni egy színes tévét, még most is, ami szóval a Napsugár áruházban. De ha ma elromlik egy tévé, készülik, hogy nálunk most itthon pont nincsen, de van helyette sok monitor, amiről most itt beszélgetünk, például amin keresztül. Szóval a lényeg az, hogy ha én most szeretnék egy tévé készüléket venni, kise kéne mozdulnom a lakásomból, leülnék így a gép elé, bejutném a keresőbe, hogy színes tévé, és találnék mondjuk 500 találatot, és ha rákattintanék a vásárlásra, kifizetném online, és holnap után itt lenne a színes tévé a küszöbben. Tehát másik világban élünk, egy fogyasztói világban, ahol rengeteg minden inger impulzus elérhető. Hogy mondok egy másik példát, ez a hölgyeket szokta jobban elkapni, mint a gépszi, de megfigyeltem már magamon is. Voltatok már úgy, hogy bementetek egy mondjuk Hádába, vagy angol bálás ruhaboltba, és hogy voltatok jól ruhákból, és ez adott egy felemelő érzést, hogy megvettem mondjuk 10.000 forint értékű ruhát 1500 forintért. Micsoda flash, micsoda jó érzés. Volt már ilyen tapasztalatotok?
Persze.
Vagy ugye van egy ilyen jó hangzó szó, amit a fogyasztói világban gyakran használnak, ez az akció. Hogy most valami akció. Yeah. Nem sokára jön a Black Friday lehetősége, ahol sok százalékkal olcsóban lehet mindenféle termék. Egy olyan világban élünk, ahol a vásárlás lehet örömforrás. Nem tudom, hogy tapasztaltatok ezt, hogy bementek egy bevásárlóközpontba, és kicsikét a hangulatotok megváltozik. Ez pozitívabb lesz. Rosszul érzem magam, elmegyek, shoppingolok, vásárolok. Hát igen, jól mondtad, Julika, talán te mondtad, hogy a vásárlás, a pénzköltés az egy nagyon komoly probléma, és mi sem mutatja ezt jobban, hogy hányan kerülnek adósságcsarnokba Magyarországon. Hát ennek van egy látszólag ilyen kedves és szívet melegető mosolyogtató része, meg van egy nagyon veszélyes része, amikor valaki már folyamatosan többet költ, mint amennyien van. És ez egy komoly addikció. Na, a vásárláson felül milyen függőségeket tudnánk még összeszedni? Tessék, Erika?
Mondjad.
Az egyik a pénz szeretete, a másik pedig a tisztaságmánia.
Nagyon jó, mind a kettő tisztaságmánia itt van, és ugye az anyagi biztonság utáni vágyunk. Én így finomítok, de ugye ott van, hogyha a bibliai szakértést használunk, akkor a pénz szeretet, ami minden rossznak a gyökere. Tehát a presztízs harcolás, az anyagi biztonság utáni vágyunk is lehet egy komoly elakadás. Köszönöm, Erika.
Nem biztos, hogy igazam van, de én azt gondolom, hogy tulajdonképpen bármi lehet függőség. Bármi, ami egészségtelen mértékben átveszi akár Isten helyét, ugye bálványnak is nevezhetnénk, és sőt, azt gondolom, hogy maga a vallás is, vagy hát, tehát lehet ezt is úgy csinálni, hogy egészségtelen mértékben függ az ember, nem Istentől, mert nyilván tőle függenünk el, hanem mindegy, majd gondolom lesz erről szó, szóval, hogy a jó dolgok is válhatnak rosszá azáltal, hogyha függőségként kezeljük őket.
Nagyon fontos, amit mondtál, hogy egyetértek maximálisan, és én is erre szerettem volna kifuttatni a ma délelőtti alkalmat. Tulajdonképpen bármi válhat függőségé, és pont az a veszélyes, amit te is megemlítettél, hogy nyilván, ha azt mondom, hogy alkohol, azt mondom, hogy drog, azt mondom, hogy nikotin, azt mondom, hogy gyógyszerek, azt mondom, hogy játék, akkor persze ezek olyan dolgok, amikre könnyen mondja az ember azt, hogy nem. Mi van akkor, amikor egy olyan dolog indul el függős határon az életemben, ami látszólag jó, és mégis eltávolít magamtól, eltávolít Istentől, eltávolít a szeretteimtől, ilyen lehet például a már említett munka, ilyen lehet a segítségnyújtás. lehet-e a segítségnyújtás függőség? Nem tudom, ezt gondolkodtatok-e? Mert van egy ilyen függőség, hogy kényszeres segítség. Ez amikor valaki kényszeresen másoknak segít, és közben nem vesz észre neki, hol vannak a határai, hol vannak a szükségletei. Jézus rengeteg embernek segített, szinte folyamatosan az életében, de nem volt kényszeres segítő. Pontosan tudta, hogy mikor van szüksége neki is magányra, csendre. Mikor kell elvonulnia és a saját szeretettankját töltenie, és az a mennyei atyával való kapcsolatában elmerülnie, mert tudta, hogy nem fog tudni úgy segíteni, hogyha közben nincs összekötetésben Isten. És ő nem elfogyott a segítségnyújtásban, hanem képes volt adni és újból adni, mert volt forrásra a szeretet. A kényszeres segítő az legtöbbször úgy segít, hogy közben ő elfogy, és tönkre megy. És minden függő egy területen lefeződik meg. Lehet, hogy a munkavállalás nagyszerű munkát végez. A kényszeres segítő rengeteg embernek segít. A vallás függő gyönyörű misszió munkát végez, és ezeket vezet Krisztushoz. De a legfontosabb kérdés az, hogy közben az ember mennyire van barátságban magával, és hogyha megnézzük otthon a saját közegében, milyen kapcsolatban van a férjével, a feleségével, a gyermekeivel, mert mindenki ott lepeződik le, ahol már képtelen különböző állatokat hordani, ahol önmaga. És a függőségeknek egyébként vannak közös jellemzői, legyen szó mondjuk a képernyőfüggőről, mert ez a képernyőtülés függőn is nagyon sokan használják a képernyőt beteg módon. Tehát mi a közös, egy alkoholbetegben, egy képernyőfüggőben, egy vásárlási addiktban, egy szexfüggőben, egy kényszeres segítőben, egy vallásfüggőben, tehát mi az, ami minden függőségben közös, erről hoztam egy pár diakockát. Az egyik ilyen például az, hogy a függő ember nem tud a viselkedése felett kontrollálni. Azt mondja például az édesség függő, hogy én most megeszem mondjuk csak egy sor csokit ebből a táblából, és azon kapja a második csoki táblát bontja fel. Azt mondja mondjuk a sorozat függő, hogy én most csak megnézek ebből az évadból egy részt, és azon kapja meg, hogy tölti le a következő évadot. Azt mondja az alkoholbeteg, hogy tényleg csak egy pohár alkoholt iszom meg, és már bontja fel a második üveget. Azt mondja a vallás függő, hogy most tényleg egy kicsikét pihennem kell, mert túlhajtottam magam, túl sok szolgálatot váltam a gyülekezetben, de mégsem fog tudni nemet mondani, mert ez az ő függőséget tárgya. És akkor is tovább viszi, hogyha már azt érzi, hogy ez számára káros, ez a második jellemző. A függőségeinkben vannak olyan következmények, amik mindenképpen mutatják, hogy bajban vagyunk. És az a baj, hogy egy függőt ott lehet leleplezni, hogy nem kíván következmények sem tartják már vissza a függősége gyakorlását. Mondok egy konkrét szomorú példát. Én figyeltem meg, a 20-as éveim elején volt az, hogy volt egy komoly műtéti beavatkozás, kiukadt a tüdőm, és kórházba kerültem, és ott volt mellettem egy idős férfi, aki erős dohányos volt. És már lélegezhető gépen volt a műtétje után, és naponta csak párszor vették le a gépről egy-két órára, de akkor is rohant ki a vécéről, rá tudjon gyújtani, mert annyira erős dohányos volt. Voltak következmények, tulajdonképpen hazoklott, és mégsem volt képes arra, hogy a függősége tárgyával szakítson. És ezzel lehetünk mi is így, érezzük például, hogy túl sok időt töltünk a képernyő előtt, az alvás időnket csorbítjuk már, és lehet sokféle területen sokféle következmény, de mégsem tudok változtatni a fogadtartásomon, és a függőségnek egy tipikus jellemzője. Ahogy az is, hogy a függőségre jellemző az, hogy belemélyedek a függőségem tárgyába. Túl sok időt töltök a függőségemről való gondolkodása, vagy annak a végzésével. Közös jellemző az, hogy azért használok valamit, mert ez nekem örömet ad. És mivel örömet ad, ezért használni fogom. Ahogy az is jellemző lehet, hogy nem csak örömet ad, hanem csillapítja a fájdalmamat. És ha van egy feszültség, egy fájdalom, egy frusztráció az életemben, és találok valamit, amivel ezt tudom oldani, attól a dologtól függővé válhat. De a függőségre jellemző az is, hogy eltávolít másoktól. Mivel a függőségem tárgya egyre nő és nő, és a függőség mindig első helyre törekszik, ezért akik ott voltak korábban az első, hogy legyen Isten, legyenek a szeretteim, azok mind-mind háttébb szorul. Szóval ezek a szomorú, közös jellemzői minden egyes függőségnek. De ami fontos kérdés lehet, és ezt is szeretném veletek vizsgálni, az, hogy hol a határ a függőség és a normális használat között. Tehát hol van az, hogy azt mondom, hogy szeretem az édességet, vagy édességfüggő vagyok. Szeretek segíteni másoknak, vagy kényszeresen segítek másoknak. Szeretem a hitemet, a vallásomat, a megváltómat, vagy kényszeresen vallásfüggőként működök. hol a határa között, hogy szeretek egy jót enni, vagy kényszeres túlélő vagyok. Szeretem a mozgást, vagy kényszeresen mozgást. Szeretem a tisztaságot, vagy tisztaságmentes vagyok. Tehát itt van rengeteg olyan terület, ahol azt mondhatom, hogy van egy egészséges határ. Hol a határa között, hogy szeretem a másikat, vagy függök tőle. Alapvető fontos kérdés. Nem tudom, hogy mit gondoltok ebben a kérdéskörben, ezek szerintem nagyon fontos kérdés. Egyébként az a mondat, amit leggyakrabban hallok függőktől, az az, hogy én akkor hagyom abba, amit van. Tehát nem vagyok függő, és megkérdezem, miért nem vagy függő, azt mondja, én akkor állok le, akkor változtatok a magatartásomat, amikor akarok. És erre azt mondom, hogy akkor hagyd abba most, azt mondja, hogy most nem akarok. És kapásból le is lepleződött, hogy hát itt vannak alapvető problémák és kihívások. És persze ez így működik egy alkoholbetegnél, de működik így nálunk is, hogy nem is szembesülünk azzal, hogy olyan függő csatornáink, pályáink vannak, amik igényelnék a kegyelem jelenlétét, csak mi úgy érezzük, hogy de nekem ez mégis kell, én ragaszkodom ehhez, mert ez nekem örömet ad. Ez nekem feldoboldottság érzést ad. Most a héten volt, illetve nem is egy hete, olyan 10 napja, hogy beszélgettünk itt a tőlünk segítséget kérő játékfüggő férfivel, és ahogy tártuk fel az ő életét, az ő működését, kiderült, hogy ő már a játékfüggőség előtt rengeteget ivott, és a játék közben is rengeteg szerint. És amikor azt mondtuk neki, hogy a változáshoz le kell tenni az alkoholt, és tudjátok, hogy mit csinál? Elkezdett sírni. Mert ő úgy tekintett az alkoholt, hogy neki az egy gyógyszer, neki ez egy barát. Neki ez egy olyan vigasztaló, neki ez egy olyan feldobódást adó segítség az életében, hogy ő attól nem akar szabadulni, és nem is gondolta magát függőnek. Az gondolta, hogy akkor hagyja abba, amikor akarja. Csak aztán kételkedő szembesíteni azzal, hogy megosztotta az életét, látható volt, hogy ő már nem irányítja a függőséget, hanem a függősége irányítja. És ahhoz, hogy tisztában lássuk a függőséget és a függőség hátterét, mindig ott a lehetőség, hogy folytatjuk azt a kérdést is, hogy miért kezdve betegen használni valaki például valamilyen szert vagy magatartás formát. Azért lesz például valaki alkoholfüggő, mert sokat iszik, vagy van valami mások a háttérben. És nyilván van mások a háttérben, ugye erről szólt az a harmadik vagy negyedik diakockám, amiben próbáltam arra rávilágítani a kutatás segítségével, hogy a függőség mögött mindig vannak járulékos okok és gyakér okok, amiket érdemes alapvetően megvizsgálni és kutatni. Már egy picit más megközelítésből velem azt, amit tudtok figyelni?
Igen.
Sok diakockám van, és igyekszem úgy tartani az alkalmat, hogy a legkisebb 3-11-re végszünk az első blokkal, jó? Szóval, gyakran járok középiskolákba prevenciós órákat tartani, és felszoktam tenni azt a kérdést fiataloknak, hogy fejezzék be ezt a mondatot, boldogabb lennék, ha. És most veletek is eljátszanak egy kicsikét, ha csak ezt az egyszerű mondatot kéne befejeznetek, hogyan és mit toldanátok hozzá az első mondatét. És bármilyen apró kis banális dolgot is mondhatok, tehát nem kell itt most nagy pátoszos gondolatokat megfogalmazni, egyszerűen csak arra vagyok kíváncsi, hogy az első, ami bevélom nektek a boldogság érzéssel kapcsolatban, az micsoda? Hát mitől érzed magatokat jobban a bőrötökben? Mire vágtok? Bárhogy be lehet fejezni mondatot. Lehet, hogy boldogabb lennék, hogyha most mit tudom én sütni a nap. Ez is egy apró kis húzus. Gondolkodjuk együtt, játszunk együtt. Aztán elmondom, hogy mik a leggyakoribb válaszok, amiket én is gyakran megmondom. Kezdtem akkor én, jó? Boldogabb lennék akkor, hogyha a munkatársam, aki kórházba került tennap, ahol a Cilonának hívek, nem tudom, ismeritek-e. Boldogabb lennék akkor, hogyha nem kéne aggódnom az életért, mert élethalál között. Boldogabb lennék akkor, hogyha a feleségem édesapja nem halt volna meg egy héttel ezelőtt a koronavírus következtében. Boldogabb lennék, hogyha sütnyálnak. Boldogabb lennék, hogyha most személyesen tudnék találkozni veletek, és nem így a képernyő előtt kéne megpróbálnom kapcsolódni. Na ti jöttök, én mondtam 4-et is. Bármit mondhat.
Boldogabb lennék, ha gyerekeim kibékülnének.
A gyerekeid kibékülnének?
Igen, mert összevesztek 2-3-ból.
Tehát boldogabb lennék, hogyha a gyermekeim szeretnék egymást, és nem fasírban lennének.
Idáig szerették egymást, és boldogabb lennék, ha tudnék segíteni, vagy tenni az egészbe, azon kívül, hogy imádkozott. A helyzetet tudnám kezelni. Nem tudom.
Köszönöm szépen. más gondolat? Mondhatok apróságokat is. Melyikőtök vágyik például egy picikét jobb egészségi állapotra? Köszönöm. Marika bevállalta. Miklós is. Aztán? Melyikőtök vágyna mondjuk egy picikét nagyobb anyagi biztonságra? Nem arra, hogy most, mit tudom én, sok millió legyen a bankban, csak hogy ne kelljen kiszámogatni a hónap végére a fizetését. Van néha ilyen frusztrációtok, hogy egy kicsit nagyobb anyagi biztonságnak tudnék örülni? Köszönöm. Melyikőtök vágyna mondjuk arra, köszönöm Ági, te is van. Mondjad! Ezt most nem hallottam, kicsit hangosabban mondd, kérlek.
Ha megtérnének azok, akik közel állnak
hozzám. Uh-huh. Ha lenne, hogyha hozzám közel állok, megismernék a jó Istent, és személyesen elfogadnak megváltozni. Nagyon fontos a vágy, azt mondom, többünk életében. De megosztom veletek, hogy mik a leggyakoribb válaszok, jó? Mert nagyon érdekes válaszok ezek, és utána fölteszek ezzel kapcsolatban egy kérdést. Hát például hallom azt gyakran, hogy boldogabb lennék akkor, hogyha ha többen vagy jobban szeretnél. Nem arra vágyom általában, hogy mindenki szeressen, tehát szoktam vágyni én is, hogy azok, akik nekem fontosak, azok fejezzék ki felém a szeretetük. Mindig annyira jó esik, amikor mondjuk a kisfiam odajön a hátam mögé és átölel. Vagy ugye Boruka kitült az ölemben nemrég, az azt mondja, hogy apa, szeretlek. Tehát akik nekünk fontosak és kifejezik a szeretetüket felénk, az nyilván nagyon jól esik, és szeretet nélkül valóban nehéz létezni, és szeretett kapcsolatok nélkül nehéz egy egészséges életpályát végigvinni. Aztán az is gyakran jön, hogy boldogabb lennék akkor, hogy több elismerést kapni. Nyilván nem arra vágyom, hogy most mindenki engem ajnározzon, de az jó esik, amikor valaki azt mondja, hogy azt, hogy te vagy, az nekem számít. Az, amit te tudsz adni, az, amit te tudsz értékként teremteni, az igenis érték és valódi és valóság. Mindannyian vágyunk arra, és érezzük azt néha, hogy jó lenne valamit többet adni, valamit több maradandót alkotni. Aztán arra is vágyunk, nyilván fiatalként vágyunk társra, szülőként vagy szülői létfelé haza vágyunk gyermekre, 50-60 éves kor körül vágyunk unokára, tehát vágyunk arra, hogy a családunkban a kapcsolataink tudjanak erősödni, épülni. Aztán vágyunk anyagi biztonságra, ugye ezt nem véletlenül kérdeztem. Vágyunk arra, hogy fiatalkorban jobban nézek ki, idősebben pedig, hogy egészségesebb legyek. Vágyunk arra, hogy kevésbé függjek másoktól, mások véleményétől, mások értékítéletétől, másoktól anyagilag, másoktól lelkileg, pszichésen. Legtöbbször vágyunk arra, hogy kevesebb fájdalom, kevesebb konfliktus legyen az élet. És ezek általában olyan vágyak, amivel szerintem a legtöbben tudunk azonosulni, nem? Tehát, hogy nem mondtam olyanokat, de azt mondom, hogy nagyon eldugaszkodom. Mindenki vágyik arra, hogy szeressék. Mindenki vágyik arra, hogy kapjon elismerést. Mindenki vágyik arra, hogy a kapcsolataiban tudjon erősödni, épülni, szépülni. Mindenki vágyik egyfajta biztonságra, anyagilag, hogy ne legyen kiszolgáltatott helyzetben. Mindenki szeretne egészségesebb lenni, vagy legalábbis nagyjából stabil egészségi állapotnak örvendeni, pláne a mostani vírus-sadverhet helyzetben. Mindannyian vágyunk arra, hogy kevésbé függjünk másokról, vagy kevesebb fájdalom legyen az életünkben, tehát ezek közös pontok. Ami az én kérdésem az, hogy ismertek olyan embert, aki a szeretet kapcsolataiban azt érheti meg, hogy sokan szeretik, támogatják, kap reflektorpényt, egészséges, van anyagi biztonsága, nem függ másoktól, és mégsem boldog. Ismertek ilyen személyt? Én sokat. A függők között sok ilyen ember van, mert erről a listáról kimaradt egy tétel, és még ti sem mondtátok érdekes. Tehát mondtatok nagyon sok is fontos dolgot, boldogan lennék, hogyha megtérnének a szeretteim, hogyha szeretnék egymást a gyerekeim, hogyha ez az amat megtörténne, de hiányzik ez nagyon fontos tétel ez a listáról. Ami a valódi boldogságnak én azt gondolom az egyik alapfeltétel. Miklós?
Én nekem az is probléma, boldogabb lennék akkor, ha az emberek között nagyobb lenne az őszinteség. Eltűnne a képmutatás.
Igen, de ez is egy olyan terület. Köszönöm, Miklós. Igen.
Ott van, és az ember, ez egy zavaró körülmény. Az őszinteségnek a hiánya.
Ez így igaz, de hogyha megfigyelitek, amit én kiemelnék ebből a listából, hogy az összes olyan tétel, ami itt szerepel, az rajtam kívül áll. Az, hogy engem hányan szeretnek, az, hogy hányan irányítják a reflektorfényt rám, az, hogy mennyi pénz van a bankszámában, az, hogy milyen a kültakaró, az, hogy másoktól mennyire függök, az mind-mind külső tényező. És olyan ritkán hallom emberekről azt mondani, hogy boldogabb lennék akkor, hogyha a szívem tisztában. Boldogabb lennék akkor, hogyha az én kapcsolatom a Jóistennel személyesebbé válhat. Tehát általában, ha megtehetek, külső tényezőktől várjuk a boldogságunkat. Most beszélgettem nemrég egy testvérünkkel, és elmondta azt, hogy annyira vágyott szabadulni ezt függőségéből, és nem tudott. Pedig megtett mindent, hogy ez sikerüljön neki, és nyilván ezt a függőséget most nem fogom veletek megosztani, de azt a törvényszerűséget igen, hogy legtöbbször mi is úgy tudunk működni az életben, hogy valami külső tényezőtől várjuk a változást. Akkor ezeketől gyakran hallom, hogy azt mondják, hogy hát én azért írtam csak, mert nagyon rossz volt annak a városnak a légkör, ahol éltem. Elköltöztem egy másik városba, és mégis tovább írtam. Aztán azt gondoltam, hogy azért iszom, mert a főnököm annyira megalázóan bánik velem. Aztán munkáját váltottam, és mégis tovább írtam. Aztán azt gondoltam, hogy azért iszom, mert annyira rossz a házasságom. Kiléptem belőle, és mégis tovább írtam. És legtöbbször látható az, hogy a legtöbb függő ember a körülményeket próbálja megtalálni okoknak, vagy a probléma kiváltó okaiként, és nem a saját szíve állapotát. És amikor mi is boldogságra vágyunk, és a boldogságot külső tényezőktől veszük függővé, és azok a tényezők esetleg megvalósulnak, rá fogunk jönni, hogy mégis ott maradt az űr, ott maradt a hiány, ott maradt valamiféle feszültségben. És szeretnék hozni egy konkrét példát, nem tudom, hányan ismeritek ezt a sportolót így képről. Ismeri valamikőtök ezt a sportolót? Úgy hívják, hogy Michael Phelps. Így már ismerős a neve Michael Phelpsnek? Igen, köszönöm. Egy olimpikon, aki ugye azért világhírű, mert annyi aranyérme van, mint senkinek másnak a Föld nevű bolygón. Ha jól számoltam, akkor neki 23 olimpiai aranyérme van. 23. Itt látható az a négy olimpia, ahol ezeket az olimpiai aranyéket szerezte. És azt gondolhatnánk, hogy hát Michael Phelps, aki sikeres, aki egészséges, akinek van felesége, van gyermeke, van anyagi biztonsága, van nagyjából függetlenség, ő biztos boldog ember, nem? Nem tudom, mit gondoltok. Hát én azt gondolom, hogy hát, hogyha a boldogságnak az a forrása, az a letiteményese, amit eddig felsoroltam, akkor neki boldognak kell lenni. És képzeljétek el, hogy őt keresem most a részleteket. 2009-ben eltiltották a sporttól 3 hónapra, a második olimpiája után, mert droghasználaton kapták. 2012-ben volt Londonban, de utána 2 év letartóztatták, itt a vezetését is droghasználatért, és terápiába került, mert nem tudta kezelni az életében azt a rengeteg feszültséget, ami jelen volt. Ő maga mondja egyébként el, nagyon érdekes így olvasni tőle, amikor az életed abból áll, hogy mindig a maximumot nyújtod, csak mész előre, és a hihetetlen győzelmi éhségedet próbálod kielégíteni, majd ez sikerül, akkor keletkezik benned egy űr. Nem tudod merre tovább. Minden olimpia után, ahol nyertem, depresszióba estem. Először 2004. A drog volt az eszközöm arra, hogy meneküljek. Pontosan nem tudtam mielőtt, csak azt éreztem, muszáj. London után ezt mondja, napokig ültem a szobámban, nem csináltam semmit, nem ettem, alig aludtam. Élni sem. Mondja ezt egy olimpikon azután, hogy a világ csúcsán állhat, és ő a legjobb valamiben. És élvezheti az embereknek a szeretetét, a támogatását, a rajongás. De azt olvasom tőle, hogy amikor hirdetlen győzelmiségedet hajszolod, és eljutsz a csúcsra, utána mi történik? A nagy eufória után jön egy óriási nagy zuhanás. És olvastam olimpikonokat, akik azt nyilatkozták, hogy sokkal jobb ezüstérmesnek lenni, mint aranyérmesnek. Tudjátok miért? Mert hogyha enyém az arany, és ott állok a világ tetején, akkor már nincs hova tovább turboznom magam. Ha az ezüst az enyém, akkor még találhatok egy következő célt, hogy megszereznem az maradj. De ez egy visszatérő gondolatot, és több nyilatkozatból is ez köszönt vissza, hogy amikor szeretnék egy célt meghatározni magamnak, és azért küzdök, és egy olimpikon, hogy egy aranyért lehet, hogy nem 4, nem 5, nem 6, nem 5, akár 10-15 éveket is hajt, vagy akár 20-at, még ott az a dobogó csúcsán is tetején. De mi van akkor, amikor az eufória, ami akár kitarthat 1-2 hétig, hónapig, véget ér, és jön utána egy nagy mélyre tűnés. Michael Phelps ezt érte meg. aztán terápiába kerül, képzeljétek el, és ott szembesül nagyon sok töréssel az életében. Apa nélkül nőtt fel, egy csonka családban, sokat szenvedett fiúként, az edzője lett a pótapukája, annyira akart bizonyítani, annyira vágyott az elismerésre, a támogatásra, mások szeretetére, hogy azért széthajtotta magát. Amikor megkapta az elismeréseket, mégis ott maradt az űr az életében. Ott maradt az az űr, amit csak Isten tud betölteni. És egy terápiában elkezdte Nick Warrennek a Citados Élet című könyvét olvasni, és találkozott egy személyes megváltó. És átalakult az élete, megváltozott. És azt gondolom, nekünk is erre van szükségünk, hogy lássuk meg, hogy mik azok a fájdalomcsillapítók, mik azok a szeretett pótlékok, amiket azért használunk, hogy ne kelljen a létezés fájdalmával, ne kelljen a frusztrációinkkal, a töréspontjainkkal, a sebeinkkel találkozni. És visszatérve a témánkhoz, én azt gondolom, hogy a boldogság utáni vágyunkban igaz ránk az is, hogy arra vágyunk, hogy amit mi kitűzünk célként, azt szeretnénk minden rövidebb idő alatt megszerezni, minden kevesebb erőfeszítéssel és munkával, és minden kisebb fájdalom áll. Általános célunk az, hogy ne kelljen gondolkodni, hogy ne fájjon semmi. És ezzel pont attól a fájdalomtól, azzal a fájdalom elől menekülünk, ami az igazi boldogságunknak az előszobája lehet. Mondok egy példát, hogy tisztában értsetek. Nem tudom, melyikőtök küzdött mondjuk túlsúlya, vagy szeretett volna már fogyni az életében. Volt már olyan közületek, aki próbált valamilyen életmódváltást végrehajtani? Tegyük fel, azt mondom, hogy két lehetőséget tudok felvillantani nektek. Van egy olyan lehetőségem, hogy most jött ki egy új gyógyszer, a kutatók fejlesztették ki, rendkívül egészséges gyógyszer. Nem kell hozzá semmit változtatni az életviteleteken, csak meg kell venni ezt a gyógyszert, mondjuk 30 000 forintba kerül, tehát nem olcsó. De ebből bevesznek naponta két kapszulát, és egy hónapon belül 20 kilóval kevesebbek lesznek. A B verzió pedig az, hogy csinálj egy életmódváltást. Engedd el az étrendedből a fehérlisztes cukros dolgokat, keveset vacsorázzál, mert legyen sokkal több nyers az étrendedben, és lehetőség szerint naponta, két naponta egy legalább 30 órát temposan sétáljál, kocogjál, biciklizél, ússzál. Garantálom neked, hogy egy fél év alatt, vagy egy három év alatt le fog menni a 20 kiló. Melyiket választanál? Erőfeszítés nélkül, fájdalom nélkül, kevesebb, hogy ráhalított idővel, energiával lemegy a 20 kiló, vagy fél év alatt életmódváltásra, persze olcsóban. Tehát a legtöbben az elsőt választanak, nem? Ha valamit elérhetek gyorsan, kevesebb fájdalom ára, akkor minek küzdjek érte? Na, a függőséggel ez a probléma, pont ezt ígéri a függőségem. Pont erről szól sajnos egy csomó csapdahelyzet, hogy valamit megszerezhetsz könnyebben, gyorsabban, kevesebb fájdalom, kevesebb erőfeszítés ára. Erről szól Jézus harmadik kísértés egyébként a pusztában, hogyha ha emlékeztek rá. De amikor megmutatja a sátán Jézusnak a világ minden dicsőségét, azt mondja, hogy mind az tiéd lehet. Csak lebolulva imádj engem. Hogy tulajdonképpen azt mondja Jézusnak, hogy neked nem kell végig küzdened a következő 3-3 és fél évet. Nem kell kiszenvedned a kereszten haláltusában. Neked adok mindent, csak borulj le és imádj. És a függőség mindig ezt ígéri, hogy minek szenvedned ebben az életben, minek harcolnod, amikor azt ígérem, hogy ha engem használsz, akkor neked kevesebb lesz a fájdalmad, akkor gyorsabban érted a célod, és látszólag az illúzió az működik. Csak előbb-utóbb a függőségnek mindig ára van. Van egy szlogán, amit az anonim alkoholisták használnak, ez így szól, hogy az alkohol sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. Tehát a függősége mindig ad valamit, csak amikor ez a függőség ad egy idő után, azt tapasztalom, hogy az adásból egyre kevesebb lesz, és egyre több a veszteség listán van a tétel. Végül azt érhetem meg, hogy a függősége elvett valamit tőlem, és kevesebbé vált. És amikor menekülünk a fájdalmaink elől, általában egyébként a fizikai fájdalmakkal, nem szeretnénk, hogy fájjon valami. Nem tudom például, hányan szerettek fogorvoshoz járni. Ez egy jó példa szokott lenni. Mindig van azért egy-két olyan ember, aki már bölcsebb nálam, és azt mondja, hogy hát én megyek a fogorvoshoz, mert szükség van rá, és már nem menekülök. Tehát általában így vagyunk a fizikai fájdalmakkal is, hogy szeretnénk megúszni őket, szeretnénk elkerülni őket. És általában úgy működünk, hogy ha már fáj, akkor minden kisebb legyen a fájdalom. És akkor szeretjük a fájdalomcsillapítót konkrétan használni. Én nekem is volt kórházi élményként olyan tapasztalatom, hogy a tüdőműtétem után nagyon intenzív fájdalmakat éltem át, és amikor kaptam vénásan a fájdalomcsillapító gyógyszert, és az 20 másodperc alatt egy ilyen boldog lebőgő állapotot eredményezett, akkor azt éreztem, hogy na, ez egy nagyon jó megküzdési stratégia. Egy idő után már nem kaptam a gyógyszert, mert mondták, hogy ez függőséget alakít ki, és túl sok sem jó valamiből, és meg kellett élnem a fájdalmat, de a fájdalom az a gyógyulási folyamatnak a része. Ez is egy fontos alapvetés lehetne, hogy amikor a fájdalmat megpróbálom elkerülni, amikor az engem ért frusztrációkat megpróbálom valahogy kiváltani egy függő magatartás formával, akkor az történik, hogy az életem nem fog tudni változni, kiteljesedni, hanem elakadok. És nyilván nem csak a fizikai fájdalmakkal vagyunk így, hanem így vagyunk a lelki fájdalmakkal is. Tehát nem szeretjük a frusztrációt, a feszültséget, a lelki vívódást, és akkor elmenekülünk tagadással, elfojtással és egyéb énbűnő mechanizmusokkal a valódi fájdalom elől, de ha elmenekülünk a fájdalmaink, a sérüléseink elől, akkor a kegyelemmel való találkozásnak a lehetőségét toljuk el magunk. És erről szól ez a mai alkalom, ebben szeretnék veletek tovább gondolkodni, nyilván majd a második részben, hogy mi hiányzik, hogy mi a probléma. És ez egy nagyon banális kérdés, válasz is banálisnak tűnik, de szerintem mégis amennyire egyszerű, annyira szép. Alapvetően mindannyian, hogy azt mondom, hogy mi a legmélyebb vágyunk, alapvetően mindannyian szeretetre vágyunk. Elrejtettségérzésre vágyunk. És hogyha ott van az elrejtettségérzés az életünkben, ha érezzük, hogy szeretve vagyunk, akkor nem könnyű tovább adni ebből a szeretetből. Szeretném megint idézni a kedvenc szerzőmet, Gerard Mayt, aki a következőket nyilatkozza. Ő egy keleti pszichiáter, aki hosszú éveken át vizsgálta a különböző emberi szenvedéseket, és a következőkre jut. Azt mondja. Ides tova 20 éve hallgatom az emberek szívének sóhajait, és meggyőződésemmé vált, hogy velünk született tulajdonságunk az Isten utáni vágyunk. Akár vallásosak vagyunk, akár nem, ez a vágyunk lelkünk legmélyéről van, és egyben legdrágább kincsünk. Ettől nyer értelmet az élet. Némelyek elfolytják magukban ezt a vágyat, eltemetik meg annyi fontos ügyük alá, így sokszor már tudatában sincsenek. Az is előfordul, hogy a teljesség, a tökéletesség, vagy a beteljesedés utáni vágy formájában jut kifejezésre. Akárhogyan írjuk is körül, nem más ez, mint a szeretet utáni vágyakutás. Csóvárgás azután, hogy szerethessünk, szeretve legyünk, és hogy a szeretet forrása közelébe férkőzünk. Ez a vágyódás az emberi lélek legfőbb jellemzője, ebből fakadnak végső reményei és legnemesebb ám. Szép idézet, ugye? Tulajdonképpen azt mondja ki Gerard Mayt, hogy a boldogságunknak a forrása nagyon egyszerűen megfogalmazható. Akkor érzem magam boldognak, hogyha érzem, hogy szeretve vagyok, ha érzem, hogy a szeretethez van forrásom, ahonnan tudok töltekezni, és hogyha tudok továbbadni ebből a szeretetből. És hogyha ezt a hármat együtt élem, van forrásom, tudok töltekezni, tudok továbbadni, akkor mindegy, hogy milyen körülményrendszerben élek, mindegy, hogy hányan vesznek körül, mindegy, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon, mindegy, hogy egészséges vagyok, vagy nem vagyok egészséges, mindegy, hogy a gyerekeim barátságban vannak, vagy sem. Nyilván ezek fájni fognak, de hogyha azt élem meg, hogy szerető vagyok, hogy tudok szeretni, és hogy van forrásom a szeretethez, akkor ezt fogom megjelenni. És nincs szükségem fájdalomcsillapítókra, nincs szükségem szeretetpótlékokra, nincs szükségem arra, hogy valamilyen függő magatartás formájával kezeljem a fájdalmat. És azt mondom, hogy függőségek, de már beszélgettünk erről, akkor három nagyobb csoport létezik, így gyorsan ki is vetítem nektek. Ott vannak a szerfüggőségek, és szerfüggőség lehet bármilyen szerhez való kapcsolatom, amit a legtöbben gyorsan tudnak megnevezni, alkohol, gyógyszerek, nikotin, bár itt van a koffein is, amit szoktak adventisták is használni, nem tudom, hogy hányotok szokott kávézni például. Ez egy megengedett szerfüggőség az egyházon belül, de ugyanúgy egy függőpályát tud kialakítani, mint más szerek. Aztán itt vannak a viselkedési formák, bármilyen viselkedési forma lehet függőség. A takarítástól kezdve, a testmozgáson át, a táplálkozáson keresztül, tulajdonképpen a munkán át bárk. És a harmadik csatorna, a legnagyobb csatorna, ez a kapcsolódási függőségek, ami a másik emberhez köt. Én azt gondolom, hogy alapvetően mindannyian küzdünk a harmadik csoportban ragadva, mert mindannyiunknak vannak elakadásai a kapcsolataink, a kapcsolódásainkban. Egyes szakemberek szerint a társfüggőség az minden problémának az alapja, és én is azt gondolom, hogy a kapcsolódási elakadásaink, kapcsolódási nehézségeink az sokféle fájdalmat okoz, amivel foglalkozunk kell, és részben fogunk ma is foglalkozni vele majd a második alkalom. Szóval a kérdésem a zárás felé haladva így szól, hogy mitől függ az én életem, mindenki tegye föl magának. Amikor felnövekszik bennem a feszültség, amikor a hullámok összecsapnak a fejem felett, amikor szomorúnak, magányosnak érzem magam, amikor keserűkedő vagyok és haragszom, vagy amikor közömbös vagyok, közönyös, apatikus, kiégett, fáradt, vagy ha ezek együtt jelentkeznek, ha nem Istenhez megyek, ha nem Istenhez fordulok, akkor mihez nyúlok? Mivel szoktam csillapítani a mindenlévő feszültséget, fájdalmat? Na ott van az én függőségem, ott van a ti függőségetek, és én azt szoktam képviselni itt az alkalman, és most is megosztom veletek, hogy nekem is van legalább 5-6 ilyen függő pályám. Nekem is, hogyha a kegyelemtől távolodik az életem, ezek a pályák tudnak erősödni. Én például gyerekként is, ugye egy szenvedélybeteg családban felnőve társfüggő működést tanultam, tehát a személyiségem szintjén rögzült a társfüggőség. Ebből jött az, hogy én könnyebben foglalkozom mások problémáival, mint a sajátjaimmal. És én már gyerekként elmenekültem a képernyő világába, először csak néztem a rajzfilmeket, aztán játszottam rengeteget számítógépes játékokkal, aztán ahogy cseperedtem, bejött az életembe a szexualitás, mint rögzültség, aztán bejött a munkamánia, tudtam kényszeresen kapcsolódni a segítségnyújtókban is másokhoz. Ebből szereztem 3 diplomát is segítői pályán, lettem pedagógus, majd lelkész, majd szenvedélybeteg segítő. Tehát megvannak a saját függő elakadásaim, amiket meg kellett vizsgálnom ahhoz, hogy egészségesen tudjak kapcsolódni magamhoz, a Jóistenhez és másokhoz. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak van valamilyen függősége vagy függőségei, amik mutatják azt, hogy a kegyelemhez való kapcsolódásunkban kell lépéseket tenni. A következő részben azt fogjuk vizsgálni, hogy melyek azok a függőségek, amik ránk adventisták a jellemzőek inkább. Keresünk majd rengeteg példát az igéből, a Bibliából, mert tulajdonképpen, ahogy mondtam, a bűnnek a váltó fogalma az én megközelítésemben a függőség, és hát rengeteg függőt szemlélhetünk, és fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen szabadságot találhatunk Krisztusban. Hát erről fog szólni majd a következő alkalmunk 11 órától, mivel most 3:11 van, és azt hiszem, hogy igyekszem egy kis születetést adni nektek, ezért egy imádságra hívnálok benneteket, jó? És akkor 4 óra múlva 11 órakor kezdenénk a második blokkot. Jó lesz így, Erika?
Igen.
Köszönöm szépen, akkor egy imára hívlak titeket, jó? Gondviselő jó atyám, köszönöm szépen, hogy ilyen sokat gondolkodhatunk együtt arról, hogy mi az, ami elzár bennünket a te kegyelmet. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy a függőség az legtöbbször nem a probléma, a probléma az a sebeinkben rejlik, amik ott vannak a háttérben. Kérünk ad, hogy merjünk szembenézni a fájdalmainkkal, merjünk szembenézni a sérüléseinkkel is. Az, hogy felismerjük, hogy mik azok a függőpályák, függő csatornák, amiket arra használunk, hogy ezeket oldjuk, ezeket valahogy csillapítsuk. Szeretnénk hozzád kapcsolni konkrétabban és tisztában látni, hogy szeretetet, ott a kegyelmedet, és azt, hogy te hogyan szeretnél bennünket valóban teljesebbé, többé, egészségesebbé tenni. Kérünk használd el a következő órát is. Köszönöm, hogy együtt gondolkodhatunk, és kérjük, maradj velünk valóságosan. A mi megváltunk nevében kérünk el, és adunk hálát. Ámen.
Ámen.
Akkor további szép napot kívánok mindannyiunknak, és akkor vállalt érdekes vissza szeretettel lenni 4 óra múlva.